Szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon kevés, de van néhány arc, akivel még nem találkoztam. Berta Lacinak hívnak, és ennek a gyülekezetnek vagyok az egyik tagja. És ma az a kiváltság, az a különleges, számomra érthetetlen megtiszteltetésért, hogy szólhatom Isten igéjét. Én olyan voltam, aki valamikor gúnyoltam Istent, és gúnyoltam az ő népét, és nem nagyon érdekelt a kegyelem. Nem is ismertem ilyen szavakat, hogy üdvösség. Sőt, ha kezdtem olvasni a Bibliát, akkor Gabikától kérdeztem, hogy te az egy tím, az ott mit jelent? Tehát ennyire lövésem se volt. Úgyhogy, ha valaki méltatlan arra, hogy idejön, akkor én az vagyok. Isten kegyelmét, az ő hűségét, meg a szeretetét dicsérem, hogy mégis elég nagyot változtatott rajtam. És ha velem elbírt, elbír bárkivel. Jó az Isten. Nagyon különös most ebben a teremben körülnézni annak, aki ide rendszeresen szokott jönni, mert általában tele van a terem. Kicsit emlékeztet engem, ahogy itt Sanyi is emlékezett az előbb. Eszembe jutott olyan istentisztelet, amelyik 20 évvel ezelőtt volt az előző bérleti helyünkön, az a képtárban volt, a városi képtárban. Szerintem az volt a legkisebb létszámú, akkor 4 voltunk egy istentiszteleten. De Istennek nem az a fontos, hogy hányan vagyunk. A gyerekmunkában is, vagy a fiatalok között való szolgálatban, amiben Gabika is ott lehet, meg jó néhányan a gyülekezetből, amikor majd Krisztus elé odaállunk, akkor nem azt fogja kérdezni, hogy hányan, meg mennyi, hanem hogy milyen. Gabikával egy statisztikát kellett csinálnunk, és összeszámoltuk, 65 gyerek és fiatal jár ebbe a gyülekezetbe rendszeresen. Isten tisztelet közben a gyerekfoglalkozásokra, meg az ifi alkalmakra hétvégén. Oda több mint 30-an vannak, átlagosan 20-22-25 fő körül szoktunk lenni egy-egy péntek délután. Most őnekik is a nagy részük másfelé jár, de ez nem baj. Én csodálom azt, hogy ennyien elmentek a gyülekezetből, és van mégis dicsőítő csapat, és vannak különböző szolgálatok, és itt a gyülekezetnek az a része, aki nem tudott valamiért elmenni. Nekem ez az otthonom, a családom. Isten sokszor és sokféleképpen szól, a mai ige hirdetésben is erről lesz szó, Isten vezetéséről lesz szó. Segítsetek nekem az elején, legyetek szívesek. Hányféle módját tudjátok, ahogy Isten szólni szokott, vagy szól Isten? Sok minden van, tehát lehet itt felsorolni, ami eszetekbe jut, mondjátok hangosan, hogy én is halljam. Nekem könnyű, mert belebeszélhetek ebbe az izébe, de ti légy szíves egy kicsit. Körülményeken keresztül van, igen, ilyen. Álmot, mondja itt valaki, hátrébb az igén keresztül, igen. Igen, gondolat. Van, aki azt mondja, hogy a hitetlenek által, én annál még szebben szeretem a még meg nem térteken keresztül, nekem ez jobban tetszik, de van benne igazságod. Testvéreken keresztül. Igen. Szülőkön keresztül, ezt a fiataloknak különösen tudom. Péntekenként is szoktam mondani, igen. Ha érdemes odafigyelni a szülőkre, még akkor is, ha nem hívők. Még nem hívők. Csendességben. Van, amikor a gyermekeken keresztül, igen, sokszor megérem, igen. Van, amikor a természetben, ahogy megmutatja magát, úgy is szokott szólni, igen. Valaki itt mondott még valamit. Cselekedeteivel. Igen, sokszor, sokféleképpen tud Isten szólni. Ma egy olyan igeszakaszt nézünk meg, amelyik nem mindennapos. Olyan módokon szól benne Isten, ami egy része nagyon-nagyon ritkán történik szerintem, de történik. Másik része is olyan, amit kevésbé említünk, de azért szokott történni. Az apostolok cselekedeteiből fogunk olvasni. Tudjátok, így van, a 4 evangélium után következik az apostolok cselekedetei, vagy cselekedetek könyve. Ki írta az apostolok cselekedeteit? Lukács írta, az egyetlen nem zsidó szerző a Bibliában. 2 könyvet is írt, hát a Lukács evangéliumát, meg az apostolok cselekedeteit. Most a gyülekezetnek a korai korszakából, az első időszakából látunk az apostolok cselekedeteiben. Nem teljes és tökéletes beszámolót, nem egy napló van benne felírva, hanem inkább ilyen pillanatfelvételek. És az első gyülekezet időszakából a pillanatfelvételeken lehet látni, hogy milyen is volt az az elején. Az e hónapban az a témánk, hogy Isten építi az ő egyházát. Milyen volt a baba? Milyen volt, amikor megszületett? Hogyan élt? Hogyan cselekedett Isten benne és rajta keresztül? Ebből fogunk ma egy példát nézni, és aki szeretné követni velem, és nála van a Bibliája, az legyen szíves lapozza fel, Apostolok cselekedetei 8. rész, és a 26. verstől fogjuk olvasni. Kicsit hosszabb a szakasz, úgyhogy ha maradhattok nyugodtan ülve, hiszem, hogy belül a lelketekben Isten igéje iránt tisztelettel tudjátok hallgatni. Akinél nincsen Biblia, fogja látni valószínűleg a falon is kivetítve ugyanazokat a sorokat. Tehát Apostolok cselekedetei 8. rész 26. vers. Mielőtt olvasom. Kérlek, a végén, miután végigolvastuk, fel fogok tenni egy kérdést. Azt kérdezem majd, hogy milyen módokon szólt Isten ebben a szakaszban. És akkor ugyanígy, mint az előbb, csak fel kellene sorolni, amit láttatok, jó? Majd segítsetek nekem, legyetek szívesek. Tehát 26. verstől. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve Ézsaiás prófétát olvasta. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt, hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg száját. Megaláztatásában elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. A főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondja ezt a proféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember. Íme, itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és a főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé a főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig az Ótoszba került, és végigjárva valamennyi várost hirdette az evangéliumot, míg Cézáriába nem ért. Irgalmas Istenem, ahogy ott adtál találkozást, nem csak két férfinek egymással, hanem veled, adjál nekünk most találkozást veled. Nyisd meg a szívem, ó Jézus, nyisd meg a szívünket, mert téged kell látnunk. Téged kell hallanunk. Örök életnek beszéde van nálad. Mondd bele a lelkünkbe, kérlek. Amen. Amen. Ígértem a kérdést. Miket tudunk összeszedni? Milyen módon szólt Isten ebből a szakaszban, amit ebben a szakaszban látunk? Angyal, Szentlélek által, a Szentírás által. Fülöp egy másik emberen keresztül. Igen, az ige. Még a körülményt is láthatjuk benne, igen. Igen. Ezek egészen világosan felismerhetők ebben a szakaszban. Isten az ő végtelen irgalmából egyetlen egy emberért, ezért az eredeti szövegben eunukért, összehozott sok mindent. És Isten vezetésért azért különösen fontos, mert ebben a helyzetben azt látjuk, hogy a megfelelő ember volt a megfelelő helyen, a megfelelő időben. Fülöpről azt tudhatjuk egy kicsit korábbról, a 6. fejezetben, hogy az első gyülekezet, amelyik Jeruzsálemben volt, és nagy örvendezéssel sokan együtt voltak, némi problémák is támadtak közöttük, ezt nem hallgatja el a Szentírás, kiválasztottak maguk közül 7 férfit, akik Szentlélekkel, hittel és bölcsességgel teljesek, akikről jó bizonyságot tettek mások. Ezek közé tartozott Fülöp. Ő nem volt apostol, nem járt teológiai szemináriumra, nem járt egyetemre, ahol Isten dolgait tanulhatta volna, benne élt a gyülekezetben is, engedelmeskedett Istennek, ami hívással megbízták, az az volt, hogy az asztalok körüli szolgálatot elvégezze. Nem prédikálni hívták a gyülekezetbe. De ahogy ő engedelmeskedett, úgy nyíltak ki az ajtók. Aztán ezt az első gyülekezetet üldöztetés érte Jeruzsálemben. Az apostolok kivételével mind szétszóródtak, Júdeába és Samária városaiba. És ezek közül az egyikük volt Fülöp. Elment Samáriába, a közül nép közé, akiket a zsidó emberek megvetettek. Hosszú történet ez, de most talán ennyi elég. Ő vitte a Krisztusról való jó hírt, azt, amivel a szíve tele volt, hogy ott előtte üldözték. Nem számított. És Isten különösen megáldotta. Jelek, csodák történtek, szabadulások, megtérések, nagy öröm volt abban a városban ez a beszámoló. Tehát lehet mondani, hogy egy nagy szellemi ébredés volt abban a városban. És ezen a ponton talán mondhatjuk így, hogy ebben emberi szemmel nézve egy kulcs szereplő volt Fülöp. Nem volt logikus, hogy őt hívja el onnan Isten. Az első megszólítás így van. Az úrangyala pedig így szólt Fülöphöz. Talán a következő lapon rajta van. Az úrangyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel, és menj el dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Nem gyakori, hogy angyalon keresztül szól Isten. Én jó ideje követem Krisztust, de nem emlékszem olyan alkalomra, hogy nekem valahol angyalon keresztül beszélt volna. Az angyalok Istennek teremtményei, ugyanúgy, mint te, meg én. Ha teremtmény, akkor korlátozottak a képességei. Például nem mindent tudó, mint ahogy te meg én sem vagyunk mindent tudók. Nem gondolatolvasó. Néha azt hiszik rólam, hogy én belelátok az emberek gondolataiba, de nincs ilyen. Nincs. Az angyalok sem gondolatolvasók. És ugyanígy, ha üzenetet hoznak Istentől, angelos, Isten küldöttei, akkor is érthető, világos kommunikációt lehet köztük és az emberek között észrevenni a Bibliában. Hallható és érthető módon. Nem tudják valahogy becsempészni a szívünkbe. Ezt meg tudja tenni Isten. Ő tud a szívünkhöz úgy beszélni, hogy nem is halljuk. Na de itt egy angyalon keresztül szólt. De nekem inkább hangsúlyos ez belőle, talán az egyik, hogy egyáltalán nem volt logikus Istennek ez a vezetése. Nem mindig az értelmünkkel találjuk meg Istennek az igazi útját. Mondhatta volna Fülöp, itt nagy ébredés van, sok lelki gondozásra, utómunkára van szükség, eddig engem itt Isten különösen megáldott, és most is szükség van rám. Nem egyszer látom a Szentírásban, hogyha egy gyülekezetből tovább visz Isten munkásokat, akkor néha legkiválóbbakat viszi el. Ha megnézzük az antiochiai gyülekezetet, ugyanezt történt. Hívjátok a... Küldjétek ki Pált és Barnabást arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Itt Fülöpöt elviszi Isten. Nem mindig logikus az, amit Isten mond. De különösen fontos engedni neki. Ha az eszünkkel nem is mindig értjük, hogy mit miért, különösen fontos engedni neki. A másik, amit itt látok, az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz, kelj fel és menj el délfelé Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Neked elég lett volna ennyi? innen menj el, egy nép, Jeruzsálem, tehát Samária, délebre Jeruzsálem, Jeruzsálemből Gázába, oda a földközi tengerpartjára vezetett ez az út. Valamiért azt mondja róla, hogy néptelen, kevesen járnak talán rajta. Menj oda. De megmondja, hogy miért. Neked elég lett volna ennyi? Menj és csináld, amit mondok. Ábrahámnak elég volt? Menj arra a földre, amit majd én mutatok neked. Ez a hit. Ez a hit. Az Istent ismerő hit. Nem adott teljes képet. Mi néha megkérdezzük, de mi lesz ott? Mit kell csinálnom? Fogom én azt tudni? Lesznek hozzá anyagi feltételek? Már családom van, gyerek. Isten nem adott teljes képet. És sokszor nem. Tudjátok jól az igéből, lábam előtt mécses a te igéd. Nem reflektor, stadion kivilágítás. Mécses a te igéd, ösvényemnek világossága, a következő lépést. Isten hűséges, Isten megbízható, hosszú évek alatt tapasztaltam. Néhányszor olyan mondott valamit Isten, így vert a szívem, és egyáltalán inkább féltem, mint... De valahogy engedelmeskedtem neki, és jött a következő lépés, és jött a következő lépés. És kiderült, neki van igaza. Megint neki van igaza. Hűséges és megbízható az Isten. Még hogyha nem is tűnik logikusnak, amire hív téged. Vagy nem mondja el előre a teljes képet. Bíz benne. Ő felkelt és elindult. Ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. Néha lőnénk ki a gyermekeinket, ugye, meg szeretnénk felnőni, látni őket. Tudjátok, hogy Fülöp előkerül még egy kicsit később az apostolok cselekedeteiben? Csak éppen így mellékesen megemlíti, hogy Pál apostol Jeruzsálembe utaztában megszállt Fülöp evangelistánál Cézáreában. Azon a helyen, amelyik az utolsó sorban itt van, hogy Cézáreáig jutott. Valószínűleg letelepedett, családot alapított, és mit olvasunk ott Fülöpről? Lányai, milyen lányai voltak? Négy lánya volt, akik profétáltak. Majd megtaláljátok, ha keresitek az abcselben. Az ő engedelmes, Istent követő élete áldássá lett a következő generációra. Szeretnéd, hogy áldás legyen a következő generáción? A fiaidon, a lányaidon, unokáidon? Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvai főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, Jeruzsálembe járt Istent imádni. Most úgy mondanánk, hogy egy pénzügyminiszter, Etiópia, jó messziről. Nem volt repülő, karavánnal kellett vonulni. De nézzétek, itt ezen a karavánon belül azon a hintón lesz egy kétszemélyes Isten tisztelet. Számít, hogy hányan vagyunk? Számít. Kétszemélyes Isten tisztelet. Istent imádni visszatérőjén, hinta olyan ülve, Ézsaiás prófétát olvasta. Ez az ember annyira vágyott Isten után, hogy abban az időben egy Ézsaiás tekercset megvásárolni elég nagy pénz volt. Neki valószínű volt rá egyébként, mert megtehette, de nem sajnálta. Nem sajnálta. Nem tartom valószínűnek, hogy egy egész Ézsaiás könyvet meg tudott venni, de egy részletét biztos, és egészen kiváló részletet kapott. Nekünk olyan olcsó, hogy így mondjam, és tudunk ajándékba is adni. Szereted Isten igéjét? Szereted? Olyan gazdag táplálék. Van egy másik Bibliám, ami szétfoszlott már. Tele van bejegyzésekkel. Talán valaki megkérdezheti, honnan hisz? Volt ebben a gyülekezetben ilyen. Befejeztem a prédikálást, és odajött egy ember, és azt mondta, hogy tudtok ti még mindig ebben az ózsdi könyvben hinni? Nagy-nagy veszélyben volt a lelke, mondtam is neki. Amíg Isten igéjét ilyen módon kezeled, nagy veszélyben van a lelked. Nem tudom most, mi van vele. Szereted Isten igéjét? Én arra kérlek, ma, ha ebéd utáni szunyókálás, még el nem alszol, vedd elő ezt a szakaszt, amit most nézünk, és olvasd el még egyszer. És azt hidd el, amit neked Isten mond belőle. Ellenőrizd le, Laci igazat beszélte, vagy nem. Nem kell elfogadni azonnal. Ézsaiás prófétát olvasta. Itt a következő, ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda, és csatlakozz a hintóhoz. Hát ez egy konkrét, világos, egyenes utasítás, amit nem olvashatott ki mondjuk a Bibliából, hanem a Szentléleknek egy belső, csendes hangja volt, amit ő meghallott és megértett. Ez nem egy különös kiváltsága egy-egy hívő embernek, hogy a Szentléleknek a belső csendes hangját meghallja és megértse, hanem Isten gyermekeinek a kiváltsága. Úgy lehet valaki Isten gyermeke, hogy a Szentlélektől újjászületik. Mikor Krisztusnak adjuk az életünket, a Szentlélek jön be. Amikor azt mondom, hogy Jézussal találkoztam, akkor Jézus Krisztus lelkével találkoztam. Amikor élővé teszi az igét valaki a számunkra, akkor a Szentlélek az. Ő talán egy kicsit elfelejtett személye az Istennek. Ugyanúgy Isten, mint az Atya és a Fiú, a Szentlélek is. Három Isten egy személyben, nem egészen értjük, mi nem monoteisták vagyunk, egy Istenben hiszünk, aki háromféleképpen mutatja, jelenti ki magát. Csak egy példa rá, az Úr Jézus benn áll a Jordánban, emlékeztek a bemerítésére? A mennyből hallatszik a hang, szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, Atya, Fiú, és közben a Szentlélek galamb formájában leszáll a vállára. Nem galamb a Szentlélek, élő személy. Nem tűz, nem folyadék, hanem egy élő személy. Mérhetetlenül rá vagyunk szorulva a Szentléleknek a munkájára. Na itt azt olvassuk, hogy a lélek nagy ellel, látjátok? Jó, felirajzolom, ugye? Nagy ellel. Amikor ezt látjátok a Bibliátokban, akkor Krisztus lelkéről, az Atya lelkéről, Szentlélekről van szó. Az Atya elküldte Fiút, a Fiú beteljesítette a küldetését, tökéletesen, maximálisan, visszament a mennybe megdicsőülve, és elküldte a Szent Lelket. Az Atya küldte Fiút, a Fiú és az Atya küldték a Szent Lelket. Nagyon csendes és szelíd szokott lenni, amikor a Szentlélek szól. Talán tényleg ilyen. Akkor ismeri meg valaki igazán egy ilyen éles helyzetben, mert azért ez egy éles helyzet, csak gondoljatok bele, egy pénzügyminiszter hatalmas karavánnal kíséret, pereputy, nem tudom, még mindenkivel vonul, és te pedig egy csóringer, most már bocsánat, hogy így mondom, de Fülöp nem egy magasan elismert személy volt a társadalomban, de Isten népében, hát még most is felemlegetjük. És ott szalad a hintó mellett, és ilyen éles helyzetben meghallja a Szentlélek hangját. Akkor lehet megtanulni, meghallani, amikor nyugalmas, csendes napok vannak. Amikor odaülsz, és azt mondod, szükségem van rá, hogy megelevenítsd az igét a számomra. Szólj hozzám, Uram! Itt vagyok. És amikor a nyugodt, csendes napokban megszokod meghallani. Emlékeztek például az Ószövetségből egy másik példa, Sámuel, amikor kicsike fiú volt, bent élt, Éli nevelte. És az Úr megszólította, Sámuel, hopp, fölugrott és ment Élihez, mert azt gondolta, hogy valaki a férfi szólítja. Ó, én nem szóltam, visszafekszik. Na ez mikor harmadszor, akkor Éli mondja, te figyelj csak, téged valószínű Isten szólít. Na, elsőre neki se jutott eszébe, de akkor már igen. Itt még megkezdődött a finom hangolás Sámuelnél. És amikor például ki kellett Dávidot választani Isai fiai közül, az is egy roppant feszült helyzet lehetett sok szempontból, ő neki már megvolt a hallása meghallani a Szentlélek szavát. Nem azt nézi az Isten, ami a szeme előtt van, hanem azt, ami a szívben van. Most, amikor itt rátok néz, vagy rám néz az Isten, nem azt nézi, hogy én hogyan legyezek, vagy hogyan beszélek, mi van a szívemben. És ti nagyon drágák vagytok neki. Neki nem mindegy, hogy mi szól innen. Nekem meg ettől egy kicsit remeg a lábam. Szentlélek hangja. Vannak, akik ettől húzódoznak, hogy volt ilyen abban az időben, de most már teljes az írás, és biztos, hogy az írásból. De azért sokszor tudjuk, hogy Isten ad világos vezetést is. Egy példára emlékszem mondjuk, ahogy ide készültem, ez jutott eszembe. Megyek haza, jó néhány évvel ezelőtt volt. Látom, hogy az asztal körül a kedves feleségem, egy barátnője, meg egy ismerősünk nagyon-nagyon mély fájdalommal, meg rossz kedvel ülnek az asztal körül. Kérdezem, mi van, mire elmesélik, hogy annak az asszonynak, akit ismertünk, 3 fia volt már, és egy negyediket vár, de megállapították, hogy a méhében van még valami, amit ki kellene operálni, mert ez az életét kockáztatja. De ha operáció lesz, akkor azzal valószínűleg baba is kómai veszélybe kerül. 2 orvos is ezt alátámasztotta, és hogy mit csináljanak. Hát tudjátok, mit tudunk mi ilyenkor tenni. Ülünk, aztán együtt sírunk. Hát ki vagyok én, vagy kik vagyunk mi? És ebben a helyzetben akkor átváltottunk imádkozni, és amíg a többiek imádkoztak, én csendesen kérdeztem az Urat, akarsz neki valamit mondani? Valami bátorítást talán rajtam keresztül, vagy bárhogy itt vagyunk, kérlek szóljál. Nem sokkal ezután a csendes belső kérésem után a lelkemben a Szentlélek szavát hallottam, 121. Zsoltár. Hogy őszinte legyek, akkor nem tudtam, mi van ott, most tudom, de akkor nem tudtam, mi van ott. Úgyhogy nem is egészen voltam biztos benne. És ez a Szentlélek hangjának a felismerésében egy különös feladat. Különbséget tenni a saját, esetleg jó gondolataim között, meg a Szentléleknek a szava között. Én akkor fellapoztam azt a Zsoltárt, és ilyesmiről szólt, hogy a tekintetemet a hegyekre emellem. Honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. És megőrizete utadon, bár ilyeneket mond abban a Zsoltárban, olyan bátorító, olyan erőteljes. És ott a csendben kérdezem tovább, Uram, tényleg ezt szeretnéd neki mondani? Megerősödött bennem, igen. Éles volt a helyzet, megmondom, mert tehát ha valaki odajön, hogy az élete is veszélyben van, és mit csináljon, akkor kimeri felvállalni a tanácsadásnak a lehetőségét. És amikor az imádkozás befejeződött, akkor mondtam, hogy ezt a szakaszt felolvasni neked. Felolvastam a Zsoltárt, mondtam hozzá néhány szót, és mondtam, hogy úgy érzékelem a lelkedben, hogy Isten téged erre biztat most. Menj bizalommal tovább, ő meg fog őrizni téged. De komolyan most is remegek, ha belegondolok, hogy ilyet mondani valakinek, aki ennyire nehéz helyzetben van. Körülbelül egy hónappal ezelőtt láttam azt a fiút, már nagyobb és erősebb, mint én. Na, aki megszületett aztán is. Nagy szükségünk van a Szentlélek hangjának a meghallására és a megértésére. Az előbb említettem az Apcsel 13-ból, amikor az van, hogy az antiochiai gyülekezetben együtt szolgáltak, 5 név van felsorolva, különösen színes paletta, és amíg böjtölve és imádkozva szolgáltak, a Szentlélek azt mondta, így van a Bibliában, a Szentlélek azt mondta nekik, küldjétek ki a szolgálatra Pált és Barnabást, akiket kiválasztottam. Hogy akkor hogyan mondta a Szentlélek, nem tudni. Lehet, hogy a profétálás ajándékán keresztül, mert voltak köztük leírás szerint proféta is, lehet, hogy valamilyen más módon. De nyitottak vagyunk, vágyjuk a Szentlélek személyes hangjának a megértését, a meghallását. Ez néha nagyon egyszerű ám. Volt már olyan, hogy éjjel fölébredtél arra, hogy olvasd az igét. vagy napközben, a nagy rohanás közben, nagy túl zsizseksz, és érzed a lelkedben, mondja Isten, tarts egy kis szünetet, és vedd elő a Szentírást. Amikor ilyen indítatás van, az az Istentől van. Szerinted akkor fog szólni, vagy nem fog szólni? Mit gondolsz? Ha ő indít rá, és te megteszed, hát nyugodtan lehet várni. Isten fog valami személyeset mondani neked. Lehet, hogy arra ébredsz éjszaka, hogy valaki nagyon erősen benne van a szívedben, a gondolataidban. Érzed, hogy Isten arra indít, hogy most imádkozzál érte. Ez még az zuhanyzás közben is megtörténhet. Ne hagyjátok ki ezt az indítást. Lehet, hogy nem fogod tudni földi életed során miért történt, mi az áldás, mi a haszon belőle. De ha a Szentlélek indít rá az ő csendes, szelíd módján, akkor engedelmeskedjünk. Egy alkalommal egy nagyobb közös szolgálatban voltunk, lehettünk vagy 200-an körülbelül, és még ketten a szolgálat vezetői közül este odajöttek hozzánk, és azt kérdezik, mondjátok, Gabikám, meg hozzám, hogy látjátok ennek az együttlétnek a lelki állapotát? Szerintetek milyen a szellemi helyzet most itt közöttünk? Olyan frankó, hogy ilyet valaki kérdez? Olyan ritkán történik meg? Milyen a szellemi állapot annak az együttlétnek, amiben együtt vagyunk? Nekik is volt véleményük, nekünk is, elmondtuk. Aztán megkérdeztük az urat, mert azért mégiscsak az ő véleménye számít, nem az enyém. Komolyan mondom. A véleménykérdezésbe beletartozott az, hogy csendben maradtunk Isten előtt. És amíg csendben voltunk Isten előtt, akkor mondott, valakinek egy képet adott, van akinek néhány szót, és van akinek megadta az igéből a magyarázatot hozzá. Rendben van, akkor most értjük, mi a helyzet. Mert az Úr ilyennek látja. De Uram, akkor mit tudunk itt tenni? Te mit csinálnál egy ilyen helyzetben? Újra csendben maradtunk négyen. Egy darabig csak kérdeztük az Urat, aztán csendben maradtunk előtte. Nem erőltetve, ha ő akar mondani valamit, mond. Ez mondjuk este 10:30-tól eltartott körülbelül 2:30-ig. És akkor, amikor visszajutunk a helyünkre, én azzal a belső bizonyossággal ültem fel a helyemre, hogy egy ige olyan világosan, ha én, az Úr és a Mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. De amikor visszaültünk, én egy darabig nem szóltam semmit. Kiki mondott valamit. Egyszer Gabika mellettem azt mondja, mintha lábmosásról akarna valamit az Úr mondani. Ez lehet. Ez lehet. Ez nem a természetes észnek a kombinációja, mert nem beszéltünk róla. Amikor elmondtam, hogy közben nekem a Szentlélek ezt az igét mondta, nézzük meg, rendben, mit csináljunk akkor, másnap a reggeli közös alkalommal engedelmeskedtünk annak, amire Isten vezetett bennünket. Akik ott voltak, azok tapasztalhatták, mi történt. Még van, aki most is felemlegeti, hogy milyen Istennel való találkozás volt. Nem azért, mintha bármelyikünk ügyes lenne, hanem amikor az Isten akar valamit, ő olyan drága, annyira figyelmes. És tudja, melyikünk hogyan ért. Ebben a példában a Szentlélek által beszélt. Szükséged van Istennek a szelíd hangjára? A csendes szavára, ami lehet, hogy magánéleti kérdésben lenne útmutatás. Kapcsolati kérdésben, munkahelyi, szolgálatban. Vannak, akik elindulnak missziói útra. Valószínű a Szentléleknek a vezetése alapján. Lehet, hogy ez egy benyomás eleinte, ami felerősödik, ami aztán kiegészül talán azzal, hogy mit szólnak hozzá testvéreim, a lelki pásztorom, hogy látják. Volt olyan indítatás nekem a nyáron, ami a Szentlélek mondott valamit, és komolyan úgy vert a szívem, hazamentem, és mondtam, hogy mit mond Isten. Inkább csak csodálkozás volt, mint azonnali megértés. De volt idő, amikor át kellett engedni ennek a megvizsgálását és a megértését a testvéreimre, akikkel közösen élünk és szolgálunk. És amikor engedtünk neki, láttuk a következményét. Láttuk Isten áldását. Néha mondják, hogy a békesség az egy biztos jele az Isten akaratának a felismerése, és ez a legtöbbször tényleg így van. Ha nincs békesség, nem túl jó. De van olyan is, amikor annyira furcsa, amit Isten kér, hogy nagyobb a szívdobogás, mint a békesség. Nagyobb az izgalom, hogyha ezt megcsinálom. Volt már nekem is olyan, amire azt gondoltam, hogy ne ez, hogyha toplistát csinálnék az életem legnagyobb hülyeségei közül, akkor az ott lenne az első ötben. De mikor kiderült, hogy az a Szentlélek vezetésére van, és tényleg megtermette egy gyümölcsét, akkor utána van a békesség. Utána van az öröm, hogy Isten milyen jó. Még szeretnék az igéről is beszélni. Mert ugye említettétek, hogy szólt az igéből. Tudjátok, melyik szakasz volt ez, amelyiket Ézsaiás olvasta? Ézsaiás könyvéből a szerecsenországi komornyik olvasott? Melyik rész volt az? Van, akik már mondják a számát. Ez olyan a Bibliának a beosztott részei közül, mint egy toronyház, kimagaslik, gyönyörű, messziről lehet látni. Ismerjétek meg jól, az Ézsaiás könyvének 53. része a szenvedő szolgáról beszél. Arról, aki mint a bárány nem nyitotta meg a száját. A bárány nem nyitott. A nyáron volt két módom is megnézni, milyen az, amikor levágnak egy bárányt. Kétszer is képes voltam végignézni. Nem biztos, hogy még egyszer szívesen megtenném, de tényleg nem nyitja ki a száját. Nem olyan, mint a disznóölés, hogy az egész falu hallja. Nem nyitja ki a száját. Elvétetett az ítélet. Még egy becsületes bírósági tárgyalása se lehetett. Nemzetségét kisorolhatná fel, mondhatni olyan fiatalon, 33 évesen. Gyermekek, utódok nélkül. Ugyanabban a családban, ahol ez a baba megszülessen vagy ne szülessen kérdés volt, a férfivel több alkalommal mélyen beszélgettem az evangéliumról. Volt olyan, amikor azt mondta, tele vagyok reménytelenséggel, mondom, figyelj, szerintem azért küldött ide az Isten, hogy valami ebben a sötétségben, amiben azt mondta, mintha vödröt húztak volna a fejemre, olyan sötétség van. Látom én is, látom, de szerintem azért küldött ide az Isten, hogy a reménységnek egy sugarát mutassa neked. És egyik beszélgetésünkről otthon náluk a lakásukban, ahol olyan vastagon állt a füst, hogy vágni lehetett, három kicsi gyerek feje fölött is, leültünk ketten beszélgetni, és az Ézsaiás 53-ról beszélgettünk. És tudod, hogy benne vagy te is, olvasd el úgy, mint aki saját magának olvassa. Rólam szól. Egyes szám első szemében, nem többes szám első szemében. Eltakartunk arcukat előle, nem törődtünk vele. Eltakartam arcomat, azt hittem, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink, az én vétkeimért kapott sebeket. Ő bűnhődött, hogy nekem békességem legyen. Ott ült előttem és olvasta magának némán. Egyszer csak megdöbbent arca, felnéz a papírból és azt mondja, hát én ezt eddig nem is tudtam. Olvasd magadnak, Ézsaiás 53, szereted az igét? Vidd haza. Ézsaiás 53. Mondom, mint a toronyház. Olyan. Ragyog benne, Krisztus. Na, Fülöpről még egyet is, akkor szerintem befejezem ezt a szolgálatot. Mert nekem nagy bátorítás ez. Fülöp nem volt egy teológiát végzett, ezt már korábban is mondtam. Nem volt apostol. Egy egyszerű gyülekezeti tag volt, mint te meg én. Mert néha, és ezt nyugaton annyira lehet látni, szerintem igen messze estünk a bibliai példától. Ott mindenki ment. Akik pedig szétszóródtak, azt olvastuk, olvastam, vagy mondtam egy pár gondolatban, akik pedig szétszóródtak, hirdették az igét. Itt nyugaton beálltunk egy kicsit egy ilyen tempóra. Vannak a hivatalos szolgálók a gyülekezetben, lelkész, pap, lelkipásztor, esetleg még felavatott szolgálók, ők végzik az aktív szolgálatot. És néha azok, akik a gyülekezetnek hétköznapi egyszerű tagjai, mint én, azok azt várják, hogy majd más. Én jártam úgy egy alkalommal, valaki felhívott telefonon, és azt mondta, Laci, itt van egy fiatal ember, tolókocsiban ül, nehéz a helyzete, gyere el, elmondanád neki az evangéliumot? Mondom, de te beszélgettél már, mondtad már neki? Hát te jobban tudnád mondani. De őt ismerte, nem engem. Őt ismerte. Engedj az Isten vezetésének. És nem kell különös képzettség ahhoz, hogy valaki az evangéliumot el tudja mondani. Az evangélium nagyon egyszerű. Az Úr Jézus Krisztus természet fölötti módon született erre a földre, egy szűztől. Már a születése is különleges volt. Egész földi életét végigélte bűntelen tökéletességben. Közvetlen kapcsolatban az Atyával. Ahogy körbejárt, csak jót tett. Betegeket gyógyított meg, vakok szemét kinyitotta, halottat támasztott fel. Aztán az élete végén, földi élete végén betöltve azt a küldetést, amiért jött, azt mondta, én ezért jöttem. Keresztfára feszítették. Érted és értem, a te bűneid meg az én bűneim miatt. De nem maradt sem a sírban, sem a kereszten, feltámadt. És ezt az életét kész, ezt a feltámadt életét kész megosztani velünk. Azt mondja, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Ő nem hazudik, bemegyek ahhoz. Ha valaki kész behívni az életébe, akkor az a feltámadt Krisztus az ő lelke által át tudja formálni. A reménytelenséget reményé, a fájdalmakat vigasztalássá. A mély bűntudatot megtisztult lelkiismeretté. A személyes életemről beszélek. Ezt bármelyiktek, aki 2-3 hetet eltölt egy ilyen gyülekezetben, és hallotta 3-szor, el tudja mondani. Talán ez a Fülöp és a Komornyik közti találkozás az egy egyedi különleges alkalom volt. De azért tanulhatunk belőle Istennek az időzítéséről, hogyan szól, hogyan beszél, hogyan cselekszik. Az emberi engedelmességnek az áldásairól és nagyszerűségéről. Csak Istennek mondd el, ha valami ebből a szívedbe talált, ami ma itt ezen az Isten tiszteleten elhangzott. Talán mondhatod, igen, Uram, szeretnék olyan kapcsolatban lenni veled, mint amilyenben Fülöp volt. Tegnap a fiammal ideértünk Simikével a Bibliaolvasásban, tegnap ezt együtt olvastuk, ezt a részt. Folyamatosan olvassuk együtt, és amikor befejeztük, ő ezt imádkozta. Segíts nekem, hogy olyan kapcsolatban legyek veled, mint amilyenben Fülöp volt, 13 éves fiú. Világos, egyszerű kérés. Lehet, hogy megelevenítő szóra van szükséged a Szentléleknek a csendes szavára. Én nem mondom, hogy angyalokat kérjél, én egyszer se kértem, hogy angyalokat küldjön a szavamba, tehát, hogy engem megszólítson. Nekem nagyobb kiváltság, öröm, amikor a Szentlélek Isten személyesen szól, nem egy angyalon keresztül. És ha szereted az igét, vidd haza és olvasd. Kérlek, mondjuk Ézsaiás 53-at. És amikor Isten indít, akkor az engedelmességből áldás lesz. Akkor a megfelelő ember a megfelelő helyen lesz, a megfelelő időben. Azt mondják, ezen a szerecsenországi Komornyikon keresztül indult Etiópiában, Afrikában az evangélium. Jó az Isten. És a Szentlélek személyes, valódi, igazi, mérhetetlen nagy szükségünk van rá. Kérlek, ha valamit mondott ez alatt az idő alatt neked Isten, akkor most a következő pár perc csendben válaszoljál rá neki, kérlek. Ha az egy kérés, ez egy imádat, egy imádság, ami a lelkedben van. Uram Jézus, ilyen egyszerű most az én kérésem is. Segíts nekünk olyan kapcsolatban lenni veled, mint amilyenben Fülöp lehetett. Amen.